És mielőtt felolvasnám, azelőtt elmondom nektek a saját konfabulációim, meseszövésem történetét. Valamiért még meggyőződésem volt egész héten, hogy ez lesz ez a kijelölt ige szakasz. És úgy magamban, gondolatban készülgettem. A ráerősített erre a alapvetően téves elgondolásomra az, hogy a héten a pedagógia szakon volt egy, Gedő Éva tartott egy előadást, ő egy filozófus, benne van egy EU-s kutatási projektben, ahol a populizmusnak a különböző, tehát a modern populizmusnak a különböző várfelét kutatják, és ebben a projektben ő a filozófiai részt vállalta, és erről tartott egy előadást, és utána, mivel ez a pedagógia szakon volt, utána megpróbált Bíró Zsuzsa, a pedagógia szak vezetője egy kicsit egy olyan beszélgetésbe bevonni bennünket, hogy vajon azok a következtetések, amiket Gedő Éva levont, hogyan lehetne a pedagógiai módszerekbe beilleszteni. Köszönjük, hol vannak? Köszönjük, hogy felmehet Petiékhez. És a dolognak az a lényege, hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy két nagy téma van, amit erről gondolkodnunk kell, hogy hogyan lehet nem csak a pedagógiai módszerekben, hanem egyáltalán a segítő foglalkozásunkként, mi az a két nagy téma, amivel foglalkoznunk kell, és az egyik, hogy hogyan beszéljünk embereknek arról, hogy mi a hazugság, tehát hogyan segítsünk embereknek abban, hogy felismerjék azt, hogy mi a hazugság, és a másik az, hogy mit kezdjenek a szorongásaikkal. Nyilván valahol nagyon hátul, nagyon tudat alatt ez hozzásegített engem ahhoz, hogy tovább gondolkodjam a Jónás könyvének a negyedik részén. Még nem ma reggel rájöttem arra, hogy nem erről kellett volna ma beszélnem, de arra gondoltam, ezt most elengedjük, és jön Jónás 4. Olvasom az igét. Ez azonban tudni élik, hogy a Ninivei élek megtértek, nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor a hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed, hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik ezek után. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó kereti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halálát kívánta, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol amiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amiért nem fáradtál, és amit nem te vetettél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjel pedig elpusztult. Én meg ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és balkéz között, és ott a sok, állat is, a Károly olyan szépen mondja, hogy és a barom is sok, tehát sok barom is van ott. Tekintsünk már most attól, hogy Jónás proféta könyve egy igaz történet, egy legenda, egy költemény, ettől mitől tekintsünk el. De Jónás proféta könyvében olyan mély teológiai, lelki, spirituális alapigazságok vannak megfogalmazva, amikkel jó újra és újra szóba állni. Kezdjük ott, hogy Jónás haragszik. Értjük, ismerjük a történetet mindnyájan. El is ismétlen ez a negyedik fejezet. Isten elküldi Jónást Ninivébe, nem akar elmenni, elindul az ellenkező irányba, de Isten rendel egy szelet, majd ennek következtében a hajó veszélybe kerül, végül kisorsolják Jónás, hogy miatta van. Megpróbálják a hajósok megoldani ezt a helyzetet, de nem lehet, az a megoldás, hogy Jónást a tengerbe kell dobni, mert meg akar halni inkább, mint hogy Ninivébe menjen, de az Úr rendelt, mondja Károli, egy halat is, ami bekapja Jónást, ott Jónás észhez tér, mégiscsak úgy gondolja, hogy ő proféta, és azt mondja, hogy megadom, amit fogadtam, a hal kiköpi, és ő elindul Ninivébe. Megcsinálja azt, amit Isten mondott neki, most ebben a szituációban látjuk őt, és a niniviek megtérnek. És ahelyett, hogy Jónás, a proféta, örülne a szolgálata sikerének, hát azért nem semmi, egy ninivei ébredést mozgató rugójaként ott állni, Jónás ott van Ninivén kívül, nagyon meg van sértve, és duzzog. Jónás haragszik. Azt gondolom, hogy a harag az mindegyikünk számára egy jól ismert érzés, még akkor is, hogyha a harag kifejezését, vagy nem kifejezését, másképp szok, mindenki másképp éri meg. És ha úgy belegondolunk, érthetjük Jónás haragját. Ugye az egyik nagy elmélet arra, hogy Jónás miért nem akar, és valóban volt egy, a Biblia is tud egy Jónás nevű profétáról, miért nem akar Ninivébe menni, félti a népét. Ha Ninive megmarad, megerősödik, akkor egy katonai offenzívában megtámadják Izraelt. Fenyegetést jelentenek. Félti a népét. És haragszik Istenre, mert hogy mintha nem a népe oldalán állna, hanem ennek az ellenséges pogány népnek az oldalán. De az is lehet, hogy haragszik, mert olyan mások. Olyan mások, mint amelyek mi vagyunk. Hol vannak ezek Izrael erkölcsi mércéjétől, letisztult rituáléjójától, hol vannak ezek? Haragszik. Ő nem kegyelmezne meg, több okból sem Ninivének. Menjünk egy kicsit mélyebbre. Azt mondja a lélektan, hogy a harangunk mögött nagyon sokszor a szorongásaink vannak. Katival együtt egy kicsit kóstolgatjuk az erőszakmentes kommunikációt, és amikor egy ilyen tréningen jártam, akkor azt mondták nekem, és amikor kérdezték, hogy milyen érzésed van, és én azért ki tudom mondani, hogy haragszom, akkor azt mondták, hogy ez egy fedőérzés. A fedőérzés mögött nagyon sokszor ott vannak a félelmeink, a szorongásaink. Én el tudom képzelni, hogy Jónás is szorongott. És hogy belenézünk Jónás egész könyvébe, még azt is el tudom képzelni, hogy egy szorongó típusú emberről van szó, hiszen egy megszólítható, és valószínűleg az átlagnál érzékenyebb ember. Aki hallja Istent, látja, hogy mi folyik a világban, hát hogy ne szorongana? Ákos ennek filozófiai gyökeréről, Judit ennek lélektani a szorongás lélektani gyökeréről sokkal többet tudna elmondani, mint én, de egy általánosan elfogadott tudás az, hogy egyáltalán az ember a létezéstől szorong. Az evolucionálisták ezt mondják, hogy ne szoronganánk, amikor évszázadokon keresztül, vagy évmilliókon keresztül, akkor kellett félnünk, hogy jön egy mamut és eltapos. De én azt gondolom, hogy egyáltalán a létbe, a létezésbe vetettségünknek, az életnek a része az, hogy öntudatlanul is, vagy végig nem gondoltani, de tudjuk, hogy nagyon sok minden fenyeget bennünket. Kezembe került mostanában egy könyv, abból hadd olvassak fel egy részletet. Meg kell tanulnunk kezelni a mindennapok történéseit és a szorult helyzetekre adott reakciónkat, ennek pedig meghatározó eleme, hogy mikor, miként nézünk szembe a világméretű szorongás járvánnyal. El kell fogadnunk, hogy a ránk nehezedő nyomás az élet része, soha nem fog elmúlni. Ami azt illeti, valószínűleg inkább fokozódni fog, ahogy az élet egyre gyorsul, és egyre többet követel.
Eddig az idézet.
Mindnyájan szorongunk. És ezt mindenki másképp éli le, és másképp vezeti le a szorongásait. Van, aki a szorongásait így belekanalizálja a haragjába. Ugye ismerjük azokat, olyan embereket, akik állandóan haragszanak valamiért. Mindig. Az embernél nem is érti, hogy ilyen önhergelő módon mindig megtalálják azt az ügyet, azt az embert, azt a történést, amire haragudni lehet. És az ilyen életformává is tud válni. Nagyon sokszor, hogy haragszom. Mindig más a haragszom, mert annyira szorongok, hogy muszáj a szorongásomat úgy levezetni, hogy van, akin haragszom. Valaki nem mutatja ki a haragját, hanem beleszublimálja tevékenységebe, a munkaalkoholizmus mögött, intellektuális vagy fizikai tevékenységekbe. És van, aki annyira nem mutatja ki a haragját, és annyira nem tud a szorongásával szóba állni, hogy most így szaknyelven azt mondom, hogy szomatizál. Testi tünetekre váltja át a szorongásait. Baj ez? Baj ez? Nem. Meg igen. És én azt gondolom, hogy egyrészt álljunk azzal szóba, hogy mindnyájan szorongunk, és mindnyájan hordozunk több-kevesebb haragot a szívünkbe. És a Biblia is beszél erről. Csak azt a nagyon ismert textust hadd mondjam, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Egyetemes emberi tapasztalat ez. A baj ott kezdődik, amikor nem is tudatosítom, hogy haragszom. És nem is állok szóba a szorongásaimmal. Én azt gondolom, hogy régen sokkal több társadalmilag adott levezető csatornája volt a szorongásnak. És individualizált korunkban sokkal több egyéni megoldást kell arra találnunk, hogy mit kezdünk a szorongásunkkal, a harangunkkal, a félelmünkkel. Sokkal inkább rá vagyunk szorulva arra, hogy mögé lássunk annak, hogy haragszom, és miért haragszom. Szorongok, és mitől szorongok, és hogyan tudom kezelni a saját szorongásomat. Mi a gyönyörű Jónás történetében? A Jónás kimondja. Kimondja, hogy haragszom. És én néha úgy szeretném, ha emberek kimondanák azt, hogy haragszom. És nem ilyen rejtett utakon, ismerjük ezeket a megoldásokat, hogy a másikban látjuk, hogy valami nincs, és megkérdezik, hogy baj van, haragszom? Nem. Ismerjük, ugye mindnyájan. És az ember azt érzi, hogy mutatná, mondaná már azt, hogy haragszom. Avval szóba lehet állni, arról lehet beszélni. Jónásban nagyon pozitív az, hogy most így mondom, hogy verbalizálni tudja. Ki mondja azt, hogy haragszom. Nem tetszik, ami történik. Nem tudok belenyugodni abba, ami történik. Számomra ez így nem elfogadható, ahogy történik. És jó helyen mondja ki. És itt van Jónás könyvének az egyik hihetetlen pozitívuma, hogy itt az Ószövetségnek, most nem mondom, hogy a közepén, de egy kis prófétai könyvben valaki mer így beszélni Istennel. És azt mondja, hogy miért, bocsánat, tudjátok, idézni csak a Károly, spontán mindig a Károlyból idézek, mert nekem az a lelki anyanyelvem, de hogy a Károly azt mondja, hogy méltán haragszom, mint halálig. Ne is akarj rá beszélni, Uram, hogy én ne haragudjak. Minden okom megvan rá. Méltán haragszom, mint halálig. Jónás őszinte. Nem szép, amit csinál. Nem szalonképes. Ugye a kultúránkban benne van az, hogy a haragot kifejezni nem szabad. Pláne nőknek nem szabad egyébként, jelentem alásan. Tehát a férfiaknak még úgy elfogadjuk, hogy a tesztoszterin szintjük miatt más az indulat kezelő szintjük, de a kislányokként azt halljuk, hogy egy kislány nem viselkedik így, tehát jócskán szoktattak bennünket abba, hogy ne fejezzük ki a haragunkat, vagy intelligens ember, már azt hiszem a fiúk is hallanak ilyet, intelligens ember így nem fejezi ki a haragját. Erre jön még a kereszténységünk, ahol a kedves urvaias magatartás kötelező, tehát a harag, mint olyan abszolút lefolytva. És itt van egy ember, aki haragszik, és Istennek is megmondja, hogy ő haragszik. És ne is akarják őt ettől a haragjától megfosztani. Számomra nagyon sokat jelent az a 62. Zsoltár egyik mondata, ami így hangzik a Károli szerint, hogy öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami meredékünk, ha jól emlékszik, így folytatódik. Mert igazából ezt csinálja itt Jónás. Ki mondja azt, ami a szívében van? Nem szép, ami a szívében van? Nem szép, ami a szívében van. Egy profétától nem elfogadható? Elfogadható vagy nem elfogadható, ez van a szívében. Kijönti a szívét, és amikor életemben elkezdtem ezt a zsoltárverset komolyan venni, és azt mondta, hogy na jó, akkor most kijöntöm, akkor én magam is meglepődtem, hogy mi minden van ott. Amikor Istennek azt mondjuk, amit van, és nem azt mondjuk, amiről azt gondoljuk, hogy hallani szeretné. Mert mindegyikünkben van egy ilyen elképzelés, hogy mit szeretne hallani. Miközben ő pontosan tudja, hogy mi van belül, csak nagyon sokszor mi nem tudjuk, hogy mi van belül. És amikor ilyen Jónás módon merünk imádkozni, akkor egyszerűen kiömlik a szívünk. Isten nem fogja meglepni bennünket, lehet, hogy megfog, hogy mi minden van ott. Jónás imádsága nem szép, de őszinte. Hogyan gondozza, lelki gondozza Isten Jónás haragját? Hát én magamban így fogalmaztam meg, hogy fokozza. Olyan gyönyörű ez a történet, hogy először is, hát ugye Jónás összeeszkábál egy viskót magának, gondolom, hogy mindenféle fából ott a környéken, talán még egy tuskót is talál, amire leül Ninivével szemben. Milyen fantasztikus dolog, hogy egy bokor, valószínűleg azt mondják, hogy egy ritinus bokor, egy gyorsan növő, lágyszárú növény, ott a feje fölé nő, még árnyék is van, és duzzogva nézheti, hogy Isten megkegyelmez Ninivének. De Isten, ahogy adott Jónásnak egy hajót, adott egy szelet, adott egy halat, most, és adott egy ricinusbokrot, most ad egy férget, amely megfúrja ezt a lágyszárú növényt, és az elszárad. Ez hagyján. Jön a tikkasztó keleti szél, ami aztán bőven betesz Jónásnak, napszúrást kap. És itt aztán tényleg kiborul minden. Milyen érdekes, hogy úgy fokozza Isten, úgy lelki gondozza Isten Jónást, hogy az őszinte imádsága után nem azt mondja, hogy nyugi, nyugi, majd Izraelről is gondoskodni fogok. Tudod, igen, jön az asszír fogság, meg még lesz babiloni fogság is, de meg fogom menteni a népedet, de te nem is látod az én hosszú távú terveimet, nem így? Hanem fokozza Jónáson a nyomást. Amit mi megkímélnénk. Isten nem kíméli meg. És Jónásból újra kitör minden. És talán ezt is ismerjük, amikor nagy rajtunk a nyomás, olyankor szokott még valami történni. Elromlik, nem hív vissza, X variációja van ennek. Kiömlik, baleset történik. És egyszerűen azt érezzük, hogy na jó, ezt már nem lehet fokozni, ami itt történik. Mert Jónásnak el kell oda jutni, hogy mi is az igazi baj. igazából Isten kiborítja Jónást. Én sem gondoltam, hogy Isten lelki gondozói eszköztárába beletartozik az, hogy időnként kiborít bennünket. És nem arról van szó, mintha ketté válna a történet. Jónás kiváló proféta. Minden elismerés az övé. Ugyanakkor egy olyan ember, akinek Isten további lelki gondozására van szüksége. Eddig a történet a többiekről szólt, Ninivéről. A Jónás negyedik fejezete Jónásról szól, mert Istennek nem csak arra van gondja, hogy mi az, amit rajtunk keresztül szeretne elvégezni, hanem arra is, hogy mi az, amit bennünk szeretne elvégezni. És úgy szeretnénk a történet végét ilyen pozitívan látni, biztos ti is átéltétek már azt, hogy vannak filmek, nagyon jók, és akkor hagyják abba, amikor nem kéne. És nem tudjuk, hogy mi a megoldás. És arra gondoltam, hogy a Jónás könyve is ilyen, hogy ha tudjuk meg, hogy mi történik ezzel a Jónással. Észhez tér, belátásra jut, történik valami. Nem tudjuk. Jónás történetének a vége nyitott. Nem tudjuk, hogy mi lesz Jónással. De két dolog biztos. Egy, hogy bár Jónás haragszik Istenre és az emberekre, Isten nem haragszik Jónásra ezért. Nem mond le róla, hanem újra és újra munkába veszi. Most már nem a többiekért. Itt már rég nem Jónás szolgálatáról van szó, hanem Jónásért magáért. Ő nem haragszik Jónásra azért, mert ilyen. Az is nagyon érdekes, hogy Jónást az Új Szövetség pozitív példaként említi. Azt mondja Jézus, hogy Jónás jelül volt a ninivéieknek. És mintha nem is történne említés arról, hogy egyébként ez a Jónás miféle karakter volt. Isten nem haragszik Jónásra, és megbecsüli Jónást. Függetlenül attól, hogy a szíve legmélyén miféle haragokat, szorongásokat hordoz ez az ember. De számomra ennek a történetnek lett még egy üzenete. Tegnap itt a konferencia befejezéseként ugye beszéltünk a szabadság imáról, és engem nagyon régóta, amióta elindítottuk a szabadság imákat, foglalkoztat az, hogy amikor Petra jött, hogy ezt csináljuk, akkor én szívből rá tudtam erre bólintani, mert azt éreztem, hogy jó a gondolat, csináljuk. De azóta is foglalkoztat az, hogy hogyan tudom ezt a történetet, hogy spiritualitás és politikai aktivitás elméletben összehozni. Megint csak azt tudom mondani, hogy onnan, ahonnan én jövök, ez nem, abból a gondolkodásból ez nem összehozható. És a pénteki napon arra fordítottam, tudtam, hogy itt lesz ez a beszélgetés, és megegyeztünk Petrával, hogy ő elmondja, hogy hogyan alakult ez ki, én pedig addig összerakok valamit ennek az elméleti hátteréből. És a pénteki napomat így azzal töltöttem, hogy elkezdtem mindenfélét olvasni, és mint már sokszor az életemben, most is rájöttem, hogy a német teológusok évtizedekkel előttünk járnak, és ők már rég összerakták ezt a kérdést, úgyhogy kár nekem ezen itt ennyit gyötrődni, el kéne olvasni az ide vonatkozó szakirodalmat, mert ugye itt az alapvető, de amit magamnak, ahogy magamnak össze tudtam rakni, az valami ilyesmi, hogy a teremtettség egyetemes. Minden ember Isten képmására teremtett. Tehát olyan szépen elhangzott itt az egyik előadásban, hogy az is, akinek fekete a színe, bőrszíne, az is, aki, és itt különböző válfajok voltak, minden ember Isten képmására teremtetett. A teremtettség egyetemes. És ebben benne van az, hogy mélyen össze vagyunk kötve a teremtett világgal. A műveld és őriz parancsa minden egyes Isten képére teremtett emberre vonatkozik. És annak is megvan a teológiai legitimitása, hogy a megváltás egyetemes. Isten megváltó gondolatába minden egyes ember ott van. És ha innen nézzük a történetet, akkor az én Istennel való kapcsolatomban belefoglaltatik minden ember a teremtettség egésze. Tehát minden ember a teremtés és a megváltás alapján, és a teremtettség egésze. Úgyhogy bennem a szabadságimák ezzel találkozni fogtak kibővült ökológiai kérdésekkel. És ha ezen az alapon állok teológiailag, hitbelileg, akkor annak szükséges következménye, hogy amiért imádkozom, azért cselekednem is kell. Ezek a német teológusok nem csak azt fogalmazzák meg, hogy így, hogy ér össze a teológia, és nem az a fajta politika, amit ma Magyarországon sok esetben művelnek, hanem az a fajta civil felelősségvállalás, hogy felelős vagyok a másik emberért, és felelős vagyok a teremtettségért. Tehát, hogy tulajdonképpen azzal folytatják, hogy a saját integritásom része az, hogy egyrészt, hogy belevonom ezt a felelősségemet az imádságomba, másrészt, hogy a gyakorlati életben, azzal, ahogy a másik emberhez viszonyulok, és azzal, ahogy a környezetemmel bánok, és itt a vásárlási, fogyasztási, energiahasználati szokásainkon keresztül nagyon sok minden belefér ebbe. És úgy valahogy úgy magamban végre egy év után úgy helyre kerültem elméletben is a szabadságimák kapcsán, és nagyon jót mosolyogtam, amikor ma itt a Jónás 4. részén azt olvasom, hogy Isten azt mondja Jónásnak, hogy de hány ember lakik ott? Meg még baromi sok. Nyilván értitek ennek a logikai menetét. Hadd tágítsam ki így, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten nem haragszik Jónásra, hanem megpróbálja Jónás tudatát, teológiai látását egy kicsit tovább feszíteni, mint ahogy az az ő szűk, belteljes, Izraelre koncentráló gondolkodása azt lehetővé teszi. Kedves testvéreim, tudom, hogy velem együtt haragusztok. X esetben. Azt is tudom, hogy szorongtok. Már azt is kezdem megtanulni, hogy melyikőtök hogyan kezeli a különböző szorongásait. Én is haragszom, és én is szorongok veletek együtt. Van is miért. Elkezdünk-e együtt mögé nézni a haragunknak? Nem annak, hogy jogos vagy nem jogos, sok esetben jogos. Elkezdünk-e dolgozni a szorongásainkon? Azzal, hogy megtanuljuk jól kifejezni, a helyén kimondani. Megtanuljuk megkérdezni, hogy bizonyos magatartásaink, elejtett mondatunk, megjegyzésünk mögött mi van. Van, amikor ezt lehet publikussá tenni, van, amikor ezt nem kell publikussá tenni. Megyünk-e együtt abban, hogy a hitünket már nem csak az egyéni, azt, ahogy a Szentíráshoz viszonyulunk, ahogy imádkozunk, abban már nem csak a mi egyéni megnyugvásunkat és kegyességünket keressük. Ez is fontos. Tudjátok, hogy ez nekem mennyire fontos. Hanem így kitágítva azt tudjuk mondani, hogy mint Isten képére teremtett ember, felelős vagyok a másikért. Én tudom, hogy ezt sok esetben gyakoroljuk. És tudjuk-e azt mondani, hogy mint teremtett ember, felelős vagyok a környezetemért is. Én arra szeretnélek benneteket meghívni, hogy egy ilyen programban menjünk tovább, dolgozva magunkon, és munkálkodva azon, amin Isten munkálkodni enged. Imádkozzunk! Annyi harag, félelem, fájdalom, szorongás van bennünk. Annyi fajta módon kezeljük ezt. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy tudjunk veled erről beszélni. És ott és úgy, ahogy erről ennek helye van, tudjunk erről egymással is beszélni. Köszönjük azt a mérhetetlen kiváltságot, hogy a gyermekeid lehetünk. Hogy picit érthetjük a gondolataidat, és osszozhatunk is abban. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy itt-ott túlléphetünk magunkon. És köszönjük, hogy te sosem lépsz túl rajtunk. Köszönjük, hogy akik vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, a te szereteted és mellettünk állásod örök és biztos. Hadd ragadjuk ezt meg, hadd legyen ez a hitünk a mindennapjaink alapja. Amen.